Még tegnap reggel 7:30 körül váratlanul elhunyt Ferenc pápa. Azért a váratlanság, mert hogy a vatikáni közlés szerint agyvérzés okozhatta a katolikus egyházfő halálát, és nincs köze ahhoz a tüdőgyulladáshoz, amivel egyébként hetekig kezelték az egyházfőt. Húsvét vasárnap ráadásul még a Szent Péter téren köszöntette a híveket, igaz, az egyházi áldását már nem ő olvasta fel. Bábel Balázsa, kalocsai érsekkel fogunk beszélgetni Ferenc pápáról. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nagyon keveset lehet még tudni arról, hogy mi lesz majd Ferenc pápa eltemetésének a folyamata. Nyilván itt sokféle variáció kering ezzel kapcsolatban, mert hogy Ferenc pápa maga is rendelkezett, hogy aztán ezt hogy hajtják végre, az nyilván már a Vatikánon múlik elsősorban. De mielőtt a gyászszertartásról beszélnénk, vagy bármi olyasmiről, amit lehet tudni, az, hogy Ferenc pápa reformpápa volt, az kijelenthető?
Igen. Legalábbis eltérő módon az elődjeitől. Van egy latin mondás, hogy nomen est omen. A név valamit jelez. Különösen a pápák esetében lehet ezt állítani, mert ők tudatosan fölvesznek egy nevet. És az a név valakire utal, és annak a programjából akarnak megvalósítani valamit. Miután Ferenc nevű pápája nem volt még a katolikus egyháznak, egyértelmű volt, hogy Assisi Szent Ferencre utal, holott azért a jezsuita rendnek is vannak Ferencei, nem is egy szenté avatottak, de mégis Assisi Szent Ferencnek azt a puritánságát, evangéliumi egyszerűségét, teljes szelídségét akarta programjához tűzni, amit ahogy láttuk, többé-kevésbé meg is valósított, mert olyan protokollmentesen élte az életét, hogy szinte majdnem csodálkoztak a körülötte lévők, hogy most hová is tegyék azt a viselkedési módot, ahogy ő, mint egy ilyen köznapi ember járt kelt a Szent Márta házba, vagy amikor bennünket fogadott, ilyen, hogy bementünk nem külön-külön, hanem együtt leültünk, akkor azt mondta, azzal kezdte, hogy mindenkit köszöntök, ha valakinek közben ki kell menni, akkor itt vannak a mosdók, itt vannak a szomjas igyon, tehát egy ilyen, mint egy vendéglátás közvetlenségével fogadott bennünket, és ő ezt élte. Úgyhogy egyrészt ez, de ettől sokkal nagyobb dolog, amit ő végbe vitt. Úgy gondolom, ez a háborúba belekergült világba sokszorosan bekiáltotta, hogy őrültség, de ezekkel a szavakkal mai időkben háborúzni. De nem csak itt a ukrajnai háborúra gondolt, hanem a világ összes részén lévő háborúra, és senki nem mondhatja azt, hogy a Vatikán nem hallgatott, ugye 12. Piust többször vádolták, hogy jobban fel kellett volna emelni a szavát, amikor egy más történelmi szituáció volt. Hát ha valaki, akkor a Ferenc pápa, ő aztán mondta mindig, hogy tegyük le a fegyvereket, ne fegyverkezzünk. Mindig mondtát, most is ugye hallhattuk, miközben fanatizálják az ukránokat, hogy ne félj meghalni, ne félj embertől, éppen most hallottam, meg hogy a fiatal, meg mondja, hogy jó pénzt fogsz kapni, hogyha eljössz katonának, tehát egy olyan fanatikus világgal áll szembe a pápának a béke üzenete, és ő mindig hirdette. Ugyanakkor a más vallások iránti megértés, toleranciát, mi már sokszor naivitásnak is gondoltuk, hogy hát ennyire nem kellene, de ő valahogy úgy volt, mint annak idén a Szent Ferenc, hogy a egyiptomi szultánnak a lábát megcsókolta, ennek következtében a szultán azt mondta, hogy a ferencesek a Szentföldön ott szolgálhatnak, mint keresztény papok. Tehát ezt utólag lehet majd meglátni, hogy mi volt mindannak az értelme, amit ő 12 éves pápai szolgálatával cselekedett.
Ferenc pápa emlékeim szerint egyébként már a 2015-ös menekültválságnál is menekültekkel kapcsolatosan olyan álláspontot képviselhet, ami nyilván nem mindegyik virági vezetőnek tetszett. Például az akkor első elnöki ciklusát töltő Donald Trumpnak sem, aki a másik kontinensen próbált valamit a menekült helyzettel kezdeni. Magát az egyházat egyébként Ferenc pápa hogyan reformálta meg? Ez mennyire sikerült neki, vagy mennyire maradt ez befejezetlen?
Befejezetlen a reform folyamat, ugyanis összehívott egy hosszantartó zsinati folyamatot, amit szinodális zsinatnak mondott, a szűnhodosz utak egymásra találását jelenti, amelyben találkoznak az emberek. Most az elgondolása az volt, hogy ezeken a értekezéseken, zsinati találkozókon ne csak egy ilyen kiválasztott grémium, mondjuk bíborosok, püspökök vagy szaktanácsadók legyenek, hanem szóljanak hozzá világi emberek is, hát persze keresztényeknek a szava érdemes meghallgatása, mert hát az utca emberét nem lehet megkérdezni, és a hit és erkölcsbeli dolgok értelmezéséről. Tehát ebben a szinodális folyamatban ő azt gondolta, hogy terjesszük ki az egész keresztény népre ezt a gondolkodásmódot, ezt a viselkedési módot, hogy mindannyiunkban legyen egyfajta felelősségérzet, részvétel az egyházé, tanúságtétel a világ előtt, és járja át a katolikus egyházat, az evangéliumnak a szelleme, ami hát sokszor szemben áll a világ gondolkodásával. És most ez még folyamatban van, ezek a szinodális tanácskozások még folytatódnak. Biztos, hogy ez is egy ilyen reformáló folyamat volt, de inkább talán abban látom a reform gondolkodását gyakorlatban, hogy nagyon érthető módon fogalmazott meg dolgokat, legyen az munkanélküliség, hajléktalanság, szegénység. Tehát mint aki a dél-amerikai kontinensről jött, szembe találta magát azzal a égbe kiáltó különbséggel, ami van a nyomornegyedek és a luxus életmód között, hogy ezt a 21. században orvosolni kell, ez is egy célja, programja volt. Biztos, hogy a felszabadítás teológia is hatással volt rá annak idején, amikor ő Argentínában élt.
Nagyon-nagyon színes élete volt Ferenc pápának, amennyire lehet tudni, még azelőtt is már, mielőtt csatlakozott volna az egyházi kötelékhez, de utána is. Összességében ön szerint van arra esély, hogy hasonló nyitottságú legyen az utód, vagy pedig hagyományos pápa választás jöhet majd májusban? Úgy értem a hagyományost, hogy európai és konzervatívabb pápa.
Hát nem tudni, ugye szoktuk mondani, hogy aki pápaként akar kijönni, az bíborosként is jön ki. Tehát nem lehet tudni, mert meglepetésszerűek ezek sokszor. De azért hát, ha megnézzük, én nekem már azért van egy kis rátekintésem a pápaságokra, életkoromnál fogva is. Azért mind hozott újat egy 23. János és egy 6. Pál, első János Pál, második János Pál, de még nagyban segítette Benedek pápa is, mert őt konzervatív embernek gondolják, holott azért nagyszerű dolgai voltak, most én nagyon hát az angolokkal, anglikán egyházzal, meg sokakkal való kiegyezés, kibékülés, és egyáltalán az a intellektuális megfogalmazása a kereszténységnek, amire ugyanolyan szükség van, mint az egyszerű emberek számára lebontott gyakorlati keresztény élet. És azért Benedek ebben nagy volt. Úgyhogy mindegyik hozott valami újat, mert mindegyik külön egyéniség. És hát reméljük, hogy most is egy olyan ember jön majd, aki vele viszi a maga egyéniségét, meg az Isten adta talentumait.
Nagyon nagy meglepetés lenne még mindig egyébként, ha afrikai katolikus egyházfő lenne?
Nem. Nem. Egyáltalán. Egyáltalán nem. Hát esetleg az, hogy eddig megszoktunk egy fehér embert ott a pápai trónon, bár ugye nem is egy bíboros volt már az elmúlt időben, akik ismerté váltak a Vatikánban, és hát a fekete Afrikából jöttek. Yeah. Tehát nem volna. És hát mondjuk azért az a jó, hogyha olyan emberekből leszek, akik tanultak Európában is, mert azért a kereszténység gyökereit Európában vannak, tehát mondjuk, hogy megismerjük a múltunkat, az nagy fontosságú. Tehát az inkulturáció az is fontos, de ugyanúgy, tehát hogy egy nép kultúrájába belevinni az evangéliumot, de legalább olyan fontos a folytonosság szempontjából is, hogy ismerjük a múltunkat, a latin-görög egyházatyákat, meg főként Jézus Krisztust, ugye? Tehát azért itt a régit meg kell tartani, az újra nyitottra kell lenni.
Zárásként, Ferenc pápa egyébként valószínűleg életéhez és egyházfői munkájához méltóan egy nagyon-nagyon puritán temetést kért maga számára?
Így van. Hát a végrendeletét is kihozták már. Nem a Szent Péterbe lesz temetve, hanem a Major Maggiore Bazilikába, ő mindig eljárt, amikor egy hosszabb útra ment. Ott van a szép híres Mária kép, a Róma fővédőszentje, és hát oda ment egy csokor virággal, és akkor ott lesz eltemetve még hozzá a földbe, mert a bazilikában általában ilyen kikövezett márványkripták vannak, de hát ő a földbe akar temetkezni, egyszerű fakoporsóban, így hallom, hogy most Szent Mártaházban nem nyitott, hanem lezárják a koporsóját, tehát így, mint a többi emberé. Viszont az meg fogja bonyolítani a helyzetet a temetésnél, hogy ki kell vinni a halottat, mert eddig bevitték a Szent Péter bazilikába, a Szent Péter térő, most meg el kell vinni a város túlsó részébe. Igen, úgyhogy és csak annyit kért, hogy az legyen rajta, hogy Franciscus a fedlapon. Tehát semmilyen, hogy Bergoglio, meg minden, csak Franciscus.
Tehát a legegyszerűbb feliratot kérte magának.
Igen, igen. Bár a többin is ilyen van, hogy 6. Pál, meg a régi pápáknál volt nagy szidádás epitáfium, de itten már mindig, hogy haladunk amikorunk felé, egyre egyszerűsödtek ezek is. Úgyhogy, hát itt is ez lesz. Én is úgy tudom, hogy szombaton lesz a temetés, bár még, azt hiszem, még hivatalos jelentés nem jött ki. Igen, mert nekünk magyaroknak, annyiból magyar katolikusoknak, hogy lett volna egy boldoggávatás, ami most el fog maradni, akkor ennyiben hát megnehezíti a helyzetünket.
Kit avattak volna boldoggá magyar szempontból?
Bódi Magdolna nevű vértanú lányt, akit a II. Világháború alatt hát, megöltek. Egy katona áldozata lett, aki meg akart erőszakolni, ő pedig védekezett, de nem csak ebből állt az ő élete, hanem előtte is nagyon elkötelezett keresztény életet élt Bódi Magdolna, és Veszprémben lett volna most a boldoggávatása. Ferenc pápa megbízta Erdő Bíborost, de ilyenkor úgy minden hát megfordul, mert a pápák halálával sok minden újról kezdődik majd értelemben, hogy jogokat adni valamire, hogy végezzenek el, azt meg kell ismételten erősíteni.
Hát akkor az új pápára várunk, gondolom, ebben az értelemben is. Bábel Balázs kalocsai éseket hallották. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot önnek.
Viszont kívánok önöknek is.